Sorozatunk utolsó alkalmához értünk, ugye mindössze 6 előadásból állt ez a sorozat, és az volt a címe, hogy Isten keresésétől, Isten színről színre, vagy szemtől szembe látásáig. De mondhatom, hogy azért egészen pontos nem volt ez a cím, mert valami még az Isten szemtől szembe látásán túl is van. Ugye a múltkor az előadásunkon már eljutottunk odáig, hogy hogyan fogja minden szem meglátni őt. De még van egy témánk, és erről beszélünk ma, aminek ezt a címet adhatnánk, hogy Isten és ember együtt lakozása. Mikor és hol lesz ilyen? Tehát nem csak annyi lesz, hogy az Istent kereső úgy jut célba, hogy szemtől szembe meglátja Istent, hanem még olyan is lesz, hogy Isten és ember majd még újra együtt lakozik. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, mikor és hol fog ez megvalósulni? Ugye ez is bibliai kifejezés, hogy együtt lakozás. Egy pillanatra azért visszatérnék a legutóbbi témánkhoz, azért, hogy még egyszer rögzítsük. Ugye az írás határozottan azt mondja, hogy mindenki szemtől szembe fog találkozni a teremtőjével. Egyetlen egy ember sincs, akinél ez ne így lenne. Ugye ünnepélyesen mondja a Jelenések könyve első fejezetének a 7. verse Jézus Krisztusról, hogy eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Azt is láttuk azonban, hogy ez nem egy pillanatban történik minden ember részéről, hanem 2 különböző időben. Ugye Jézus arról szólt, hogy az ő eljövetelével egybeesik az úgynevezett első feltámadás, vagy az igazak feltámadása, és az élők közül azoknak az elváltozása, akiket Isten az örök életre méltónak ítél. Hadd idézem szó szerint Jézus szavait János evangéliuma 5. fejezetének a 28.-29. verséből. Ez egy nagyon-nagyon fontos és világos ige. Jézus ezt mondja, ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amikor mindazok, megnyomnám ezt a szót, mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, és akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Ugye Jézus itt utal arra, hogy 2 különböző feltámadásban fognak emberek vele találkozni, félreérthetetlenül. Pontosan mennyi a különbség a kettő között? Ugye erről is volt szó a múlt alkalommal, 1000 esztendő. A Jelenések könyve 20. fejezetének az 5. verse azt mondja, hogy az első feltámadáshoz képest, amelyen az élet feltámadására, örök életre támadnak fel emberek, az üdvözültek találkoznak tehát Krisztussal, ehhez képest így mondja, a többi halottak nem elevenednek meg, míg nem betelik az 1000 esztendő. Ugye ez Jelenések könyve 20. fejezet, 5. verse, ez is nagyon határozott és egyértelmű kijelentés. Szeretnék azonban rámutatni arra, hogy a 2 feltámadás között nem csak időbeli különbség van, hanem nagy-nagy minőségi különbség is. Mert olvassuk csak el, hogy mit ír Pál apostol az első feltámadásban feltámadókról. Olvasom először a Korintusi első levél 15. fejezetéből. A Korintusi első levél 15. fejezetében így olvasom a 42. és a 43. verset. Elvetteti, éppen így a halottak feltámadása, tudnélik csak is az első feltámadásban. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben. Ugye itt az elvettetik, ugye a temetésre utal tulajdonképpen. Ugye ha előzőleg használja a mag hasonlatot, hogy úgy van a feltámadás, mint hogy a magot elveted a földbe, és aztán majd nem az a mag kell ki, az fölbomlik, de mégis ki kell egy új növény. És ezért fogalmaz így, hogy elvettetik romlandóságban, tehát a földbe kerül, mint a mag, de feltámasztatik romolhatatlanságban, elvettetik gyalázatban, talán arra utal, akiket Krisztusért mártír halált szenvedtek, vagy akiket meggyaláztak és tönkretettek emberek, de feltámasztatik dicsőségben, elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben. És hogy még közelebbről lássuk, hogy mit jelent ez, a Filippi levélből is olvasok, Pál apostol Filippi beliekhez írt leveléből. A Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetében így olvasom a 20. és a 21. verset. Pál apostol úgy fogalmaz itt, mint egy szép keresztény hitvallást, mondja el a következőket. Mert a mi országunk a mennyben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá is vethet mindeneket. Mit olvastunk itt? Hogy elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, tehát az élet feltámadásában emberek nem abban a megörekedett, betegségektől gyötört, erőtelen testben támadnak föl, hanem így olvastuk, hogy erőben, romolhatatlanságban. Itt pedig azt mondja, hogy elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez. Ezzel a Krisztus feltámadására utal, nem akarom itt az összes bibliai igét olvasni, de ezt is egyértelműen mondja a Szentírás, hogy a Krisztus feltámadása előképe annak, ahogyan az élet feltámadásában, vagy az első feltámadásban az örök életre méltónak talált emberek feltámadnak. Ugye Jézus is emberfiaként támad föl, örökre megőrzi az emberi természetét, ezt olvassuk a Bibliában. Ez is egy nagyon szép bibliai tanítás, most nagyon póriasan fogalmazva, így mondhatnám, hogy nem tudjuk, hogy Jézus mielőtt a testé lett volna, mint Isten fia, és a földre jött volna, és emberfiaként született volna, és élt a földön, nem tudjuk, hogy nézett ki, de a Biblia szerint nem veszi vissza az ő eredeti Isten fiúi formáját, hanem az emberiséggel való egységét örökre megérzi, emberfiaként tért vissza a mennybe, és úgy jön vissza. A kíséretéből visszamaradt angyalok ezt mondták a tanítványoknak, az a Jézus, aki felvitették tőletek, aképpen jön vissza, ahogy láttátok elmenni. Tehát a körülmények is hasonlók, és ő maga ugyanúgy emberfia lesz. Ugye itt már foglalkoztunk Jelenések könyvével egy évben, és talán emlékszünk rá, hogy Jelenések könyve elején is azt olvassuk, hogy mikor János apostolnak a Pátmos szigetén töltött fogságában megjelent Jézus, akkor azt mondja, hasonló volt az emberfiához. Magasabb rendű, fenséges lényként jelent meg, de felismerte a szeretett mestere vonásait, hasonló volt az emberfiához, úgy, ahogy Jézust a földön ismerte. Na most azok, akik az élet feltámadásában támadnak fel, ugyancsak megőrzik a személyiségük azonosságát, ugye ebben ez benne van, mert Jézust is meg lehetett ismerni külsőleg is, a jellegzetes mozdulatairól is ő volt, a beszédmodoráról, mindenről, és így őrzik meg a személyiség azonosságát a megváltott, üdvözülő emberek is, viszont egy magasabb rendű, romolhatatlan, örök életre alkalmas testben támadnak föl, avagy ilyenre változnak el. És azt hiszem, ebben óriási ígéret van, csodálatos ígéret van, de valahogy úgy képzelhetjük el, hogy mindenki az ifjúság erejében támad fel. Mikor az ember elmegy egy osztálytalálkozóra évtizedekkel, miután befejeztük mondjuk a középiskolát, ugye magunkat megszokjuk, de akkor csodálkozunk, hogy milyen érdekes mindenki. Ugye ugyanaz a valaki a személyiség azonosságával, de idősebb kiadásban. Most képzeljük el ezt fordítva. Már megszoktuk magunkat egymást idősebb kiadásban, és most mindenki az ifjúság erejében, a legideálisabb mi voltában, ugye, ahogy azt mondja, feltámasztatik dicsőségben és erőben, nyilván mindenféle fogyaték is eltűnik, és mindenki külsőleg, belsőleg a személyisége teljes azonosságával, de így támad fel, mondja az írás. A másik feltámadásban viszont, ami 1000 évvel később van, emberek csak ugyanazt a halandó, erőtlen életet veszik föl, amit letettek. És ők is ott veszik fel a gondolatmenetük fonalát, ahol letették. Ugye az írás világosan mondja, hogy emlékezet nélkül nincs személyiség azonossága, és a feltámadáskor, vagy elváltozáskor, akár egyik, akár másik feltámadásról van szó, mindenki pontosan tudja, mi volt az előző öntudatos pillanata, és ugyanúgy fölfogja, hogy mi történik vele, és megvan az egész emléktára, hogy ő kicsoda, és honnét jött, és most hová tart. Szeretnék még itt egy szót szólni arról is, hogy ez is a múltkor ugye hangsúlyosan előkerült, hogy a közfelfogásban az él, hogy ha valaki meghal, akkor már mindjárt utána meglátja az Istent. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy ő már ott van az Isten világosa, vagy már látja Isten dicsőségében. Erre nem térek vissza, ugye a múltkor elmondtam, hogy a 20. században milyen nagyon mélyreható folyamat indult meg a keresztény teológiában, amely gyakorlatilag minden felekezetet érintett, ahol határozottan kimondták, hogy ideje platóniatlanítani a kereszténységet. Nincs a Bibliában testtől külön választható lélek, és természettől fogva halhatatlan lélek, hanem az egész ember meghal, és az egész ember támad föl. Arra viszont még egyszer szeretnék egy pillanatra visszatérni, hogy azért sem lehetséges előbb a feltámadás és az Istennel való szemtől szembe találkozás, mert az utolsó ítélet végzése nélkül ez nem történhet meg. Azt pedig az egész kereszténység elismeri, szóval nem talál senki olyan dogmatikai vagy teológiai szakkönyvet, amely el ne ismerné, hogy a Bibliában nincs szó egyéni külön ítéletről. Tehát a Biblia nem tud arról, hogy mikor meghal egy ember, akkor az ő feje felett az ő személyére vonatkozóan egy külön ítélet lenne, amely eldönti a sorsát. Hanem csak egy egyetemes végső ítéletről tud a Biblia, ugye ahogy az apostoli hitvallás is mondja, hogy majd onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat, és a végső egyetemes ítélet dönti el, hogy ki támad fel az élet feltámadására, és ki a kárhozat feltámadására. De ezt is hangsúlyozom még egyszer, hogy az utolsó ítélettel egyrészt nincs foglalkozás. Bámulatos az, hogy ez mennyire nem érdekli az embereket, és másrészt pedig szomorú, hogy mennyire nem foglalkoznak eléggé vele az igehirdetések, könyvek, stb. Ugye összehasonlítottam múltkor, valakinek egy földi peres ügye van, bírósági ügye van, minden tudni akar a helyzetéről. Itt pedig, mintha nem is lenne, nem vesszük komolyan, ugye, és ebben nagy szerepe van annak, hogy kialakult ez, hogy ugye azonnal úgyis eldől az ember sorsa. Ezért aztán a figyelem homlokteréből kikerült az utolsó ítélet, amely egy monumentális, csodálatos isteni munka, egy abszolút igazságszolgáltatás, mindennek a helyretétele. Ugye az emberek fejében az utolsó ítélettel kapcsolatban csak az él, hogy az egy végrehajtás, és hogy ott valami félelmetes dolgok történnek. De a Biblia azt mondja, hogy az utolsó ítéletnek vizsgálati szakaszai vannak. Ugye így mondja ünnepélyesen Prédikátor könyvében, Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Pál apostol az Új Szövetségben azt írja, nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, aszerint, hogy megjutalmaztassunk, amit a testben cselekedtünk, jót vagy gonoszt. Ugye igen, csak ünnepélyes és egyértelmű kijelentések ezek, és sokan elfelejtik azt is, hogy az utolsó ítélet már csak azért sem komor dolog, mert itt felmentő ítéletek is születnek. Most egy kicsit ismételek is a múlt alkalomhoz képest, de annyira nincsenek ezek a dolgok a köztudatban, hogy azért mondom el még egyszer, hogy a Biblia azt mondja, hogy csodálatos dolog felmentő ítéletben részesülni, hogy Isten odaítéli az igazság koronáját embereknek, vagy az élet koronáját. Azt olvassuk, hogy megszabja jutalmukat. Tehát így mondja az írás, hogy minden cselekedetet ítéletre előhoz, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát ha jóval szemben is, vagy a jót illetően is igazságszolgáltatás történik. Tehát ne komor dologként gondoljunk az utolsó ítéletre, hanem mint Istennek az egyik legcsodálatosabb cselekedetére, amiben mindent abszolút helyre tesz. Ehhez csak az ő bölcsessége képes, hogy egy ilyen igazságszolgáltatást megvalósítson, és addig senki sem láthatja meg szemtől szembe Istent, míg az utolsó ítéletben el nem döntik, hogy melyik feltámadásban támad fel, avagy ha megéri Jézus eljövetelét, akkor részesülhet-e az elváltozásban és az üdvösségben Jézus eljövetelekor. És ezek után akkor tegyük fel azt a kérdést, és most ugye döntően mi a megváltottaknak a sorsát akarjuk követni. A kárhozatról nem szeretnék sokat beszélni, tényleg az evangélium örömhíréről, de annyit hadd mondjunk ki, hogy a Bibliában nincs vége láthatatlan testi szenvedésben álló pokol. Szóval az a népszerű középkori elképzelés, hogy vége láthatatlan testi szenvedésekben vannak a kárhozottak, miközben a megváltottak boldogan élvezik az örök életet, ilyen tanítás az írásban nincs. Arra mindenki hamar rájön, hogy tulajdonképpen ez az egész elképzelés a lélek természetes halhatatlanságából származott, mégpedig azért, mert ha a lélek természettől fogva halhatatlan, ugye, tehát gondoljunk bele, mi az, hogy természettől fogva halhatatlan, akkor az azt jelenti, hogy nem tudja megsemmisíteni még Isten sem. A kárhozatot csak úgy lehet elképzelni, hogy vagy örök boldogság, illetve az örök életet, hogy vagy boldogság örök életben, ugye, mert a lélek halhatatlan, vagy pedig, ha nem üdvözülhet, akkor vége láthatatlan szenvedés, akkor örök boldogtalanságban és szenvedésben, de nem szűnhet meg az élet, mert maga a lélek, a testtől különváló halhatatlan lélek, az megsemmisíthetetlen, elpusztíthatatlan. Tehát ebből született ez a tanítás. Amivel szemben egyébként nagyon sokan fenntartással viseltetnek a képzett teológusok közül is, hogy ezek azért középkori elképzelések. És mindenkit arra szeretnék figyelmeztetni, és illetve ráirányítani a figyelmet, hogy a Bibliában, amikor üdvösségről vagy kárhozatról van szó, akkor mindig élet és halál, ez az alternatíva. Nem örök boldogság és örök szenvedés, hanem élet és halál. Elveszés vagy örök élet. Ez az alternatíva, amely minden ember előtt áll. És akkor most kövessük csak a megváltottak sorsát, mert hiszen az a kívánatos mindannyiunk számára, hogy az első feltámadásban vagy az elváltozásban részesüljünk, és most arról akarunk beszélni, hogy milyen lesz Isten és az ember együtt lakozása, és ez feltétlenül az üdvözülendőkre, a megváltott emberekre vonatkozik. Van egy nagyon érdekes kijelentés Jelenések könyve 19. fejezetében. Ugye a múltkor ott tettük le a fonalat, hogy Jézus eljövetelekor megtörténik a boldog találkozás minden korok igazán őszintén hívőivel, akikben az Isten elvégezhette azt a nagy változást, hogy az önzés törvénye helyett a szeretet törvénye lett az elméjük és a szívük törvényévé. Tehát ezek az emberek találkoznak vele. Ugye úgy mondja Pál apostol, hogy maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsonával leszáll az égből, feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, és azután vele együtt elragadtatnak az élők közül azokkal, akik üdvözülnek. Krisztus magával viszi őket a mennybe. Hadd tegyem hozzá rögtön átmeneti időre. Ugye a Biblia arról beszél, hogy ez a föld, az úgynevezett végső nyomorúságos idő a hét utolsó csapás után nem alkalmas emberi lakásra. Olyan képeket rajzol a Biblia róla, hogy minden városa összeomlott, még az ég madara is elmenekültek, minden kihetlen és puszta, mint kezdetben volt. Jézus pedig így szólt erről, ugye emlékezzünk a búcsú beszédeire, azt mondta tanítványainak, elmegyek, helyet készítek néktek, és ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam néktek. Eljövök, magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És most ott kövessük, hogy mi történik a mennyben, miután Jézus magával viszi őket a mennybe. Így olvassuk Jelenések könyve 19. fejezetében, Nézzük meg a 19. fejezet első verse Jézus dicsőséges, hatalmas megjelenéséről szól, és utána a 6. verstől így olvassuk tovább. Hallottam, mint egy nagy sokaság szavát, írja János apostol, és mint egy sok víz zúgását, és mint egy erős mennydörgés szavát mondván. Alleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondta nékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondta nékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Egy érdekes dologról olvasunk itt, a bárány menyegzői vacsorája. És úgy tűnik, hogy ez ennek az egész seregnek a mennybe érkezése után történik. A múltkor érintettük azt, hogy az örök életet nyert embereknek a találkozása Krisztussal valami kifejezhetetlen öröm lesz. Jézus azt mondta, hogy az igazak akkor fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Egy másik nagyon szép ige, Ézsaiás könyve 35. fejezetében a 10. vers így szól, az Úrnak megváltottai Sionba jönnek, újjongva lépnek Sionba, örökös öröm fejükön eltűnik a fájdalom és a sóhaj. Nagyon érdekes, ugye, a világ mindenségről mit tudunk mi. A Szentírás nem beszél se űrruháról, se űrhajóról. Ezek a magasabb rendű, természetű emberek valószínűleg ugyanúgyan könnyen viszi őket magával a mennybe, mint ahogyan az Isten angyalai az írás szerint fel és alá közlekednek. Ugye, ahogy Jákob álma mutatta, hogy fel és alá közlekednek menny és föld között, vagy ahogy Jézus mondta, amikor megrótta tanítványait, hogy nem vették komolyan a kisgyermekeket, azt mondta, az ő angyalaik minden nap látják az én mennyei atyám orcáját. Ez azt jelenti, hogy Isten angyalai számunkra láthatatlanul sűrűn közlekednek a menny és a föld között. És a megváltott emberek is így léphetnek a mennybe, Isten országába. De mi lehet ez a bárány menyegzői vacsorája? Ugye a földön a menyegző az a vőlegény és a menyasszony boldog találkozása, mert most már örökké együtt lesznek és együtt élnek. És innét a hasonlat, Krisztus most magához veszi a megváltott embereket, és jelképesen őket nevezi a bárány feleségének, vagy menyasszonyának, és azt mondja, egy ünnepet ülnek, hogy most már örökre együtt lesznek, és ünneplik a megváltás győzelmét, azt az örömet, hogy örök életet nyerhettek Isten országában. Hát én sokszor félek az ilyen földi ünnepségektől, de valójában nagyon kevés, igazán szépen szervezett, méltó ünnepet lehet látni, ami tartalmas is, ízléses is, ami igazán egy katarzis élményt ad. Nagyon sokszor emberek között sok a formalitás az ünnepségeken, sok a képmutatás, sok az üresség. Hát úgy elgondolkodom azon, hogy a mennyben milyen forgatókönyvet írnak a bárány menyegzői vacsorájára. Az ember elképzelít, időkorlát nincs, talán mindenki beszél a tapasztalatáról, vagy fogalmunk nincs. Ugye azt gondolom, senkinek nem kell mondanom, hogy nem evés-ivás itt a dolog. Az írás maga is mondja, hogy az Isten országa az nem evés, nem ivás, Szentlélek általi öröm. Ugye ezzel nem akarom azt mondani, hogy ugye nem tudunk a mennyei viszonyokról semmit, nem mondhatjuk azt, hogy a mennyben nem fognak enni. Ugye erről kis kedves történet jut eszembe. Amerikában voltam egy családnál, és volt két kislányuk a családnak, akik rettenetes rosszevők voltak. Tényleg, ahogy én elnéztem őket, nem tudom, nem néztek ki rosszul, de én azokat, amik több napig ott voltam, enni nem láttam gyakorlatilag, csak nyafogni az asztalnál. Egyszer megszólalt az egyik a gyerek az asztalnál, keresztény emberek voltak. Anyu, tudod, miért lesz jó a mennyben? Mert ott nem kell lenni. A gyerek így képzelte. Ennyire rossz szevők voltak. Na de azt tudjuk, hogy a feltámadt Jézus is, hogy meggyőzze tanítványait, hogy ő valóban feltámadt, tanítványai szeme láttára evett. Tehát ugye nem nyilatkozunk a mennyei körülményekről, mert a Biblia se részletez semmit, de nincs okunk azt mondani, hogy ott evés nincs, de arra biztos van okunk, hogy ezen a bárány mennyegzői vacsoráján nem egy földi lakodalmat kell elképzelni, hanem valami csodálatos, méltó ünnepet, ahol a megváltás győzelmét ünneplik. Nekem mindig úgy fölgyújtja a fantáziámat, mikor olvasom a Bibliában, hogy Jézus ilyet mondott, Sába királyné asszonya fel kell az ítéletkor. És kárhoztatja ezt a nemzetséget, mert ő eljött a föld széléről, hogy hallgassa Szalamon bölcsességét. Ilyenkor arra gondolok, hogy mennyire jó lesz megkérdezni tőle, hogy melyek voltak azok a nehéz kérdések a szívén, amiket Salamonnak feltett. Ugye, vagy Jézus azt mondta, Ninive férfiai feltámadnak az ítéletkor, mert ők megtértek a Jónás prédikálására. Ugye az ember úgy szinte beleszédül, ha belegondol, hogy milyen csodálatos emberi közösség lehet ez, ahol mindenkinek az elméjébe és a szívébe van írva az Isten törvénye. Mit jelent szemtől szembe látni nem csak Jézust, az atyát, az angyalokat? Miféle közösség lesz ez, és miféle ünnep? Minden esetre itt van egy nagyon érdekes mozzanat ebben a szakaszban, amit felolvastunk. Nézzük csak meg a 9. verset még egyszer. Hogy kezdődik? Ugye János apostol mindezt hallja, szemléli látomásban, ugye itt hallja, itt csak kijelentést hall, látni nem lát semmit, és ezt az utasítást kapja, írd meg! Boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondta nékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Ugye emlékszünk rá, hogy amikor a látomás sorozatot kapta Pátmos szigetén, a legelején kapta az utasítást János apostol, amit látsz, írd meg könyvben. De most, mikor ehhez a ponthoz ér, akkor külön felszólítást kap János, írd meg. Boldogok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Úgy hat, mintha azt mondaná, ezt feltétlenül írd meg. Valahogy győzd meg az embereket, hogy ez nem mese, ez nem álom. Boldogok, akik a bárány mennyegzői vacsorájára hivatalosak. És a végén még egy nyomatékkal hozzáteszi, ez még nem elég, azt mondja, ezek az Istennek igaz beszédei. Mintha megint aláhúzná, hogy ez nem mitosz, ez nem álmodozás. Ez az Istennek a biztos ígérete, amely be fog teljesedni, úgy, mint ahogy minden ígérete teljesedett a történelem folyamán. Az összes történelmi proféciák, az összes messiási jövendőlések. Ez az ígérete is teljesedni fog. És talán vannak itt közöttünk, sőt, biztosan tudom, hogy vannak ugye gyakorló keresztények, akik emlékeznek arra, hogy az úrvacsora hogy szokott véget érni. Ugye az utolsó vacsorán Jézus mit mondott, ami ott újra elhangzik? Ugye ezt mondta Jézus az utolsó vacsorán tanítványainak, nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből minden a napig, míg újonnan iszom azt az én atyámnak veletek az én atyámnak országában. Tehát, mintha Jézus azt mondta volna, legközelebb ilyen bensőséges közösségben a bárány mennyegzői vacsoráján szeretnék együtt lenni veletek. Tehát micsoda emlékeztetés ez mindig, nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből, míg újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Mintha Jézus ilyenkor a meghívást megerősíteni, várlak titeket az én atyám országában. Ott szeretnélek látni titeket, ott szeretnék közösségben lenni veletek. És azután, mi következik ezután? Ugye az írásban azt olvassuk, hogy 1000 évig a mennyben vannak, ezért mondtam, hogy átmeneti időre. És mi történik az 1000 év alatt? A Biblia ennyit mond, hogy adaték nékik ítélettétel. A Korintusi első levél 6. fejezetében pedig Pál apostol azt írja, nem tudjátok, hogy a szentek a világot ítélik meg? Nem tudjátok, hogy angyalokat fogunk megítélni? Ja, érdekes kijelentések, és erre már korábban is utaltunk, most csak megerősítem, hogy én leginkább így mernék fogalmazni, hogy a megváltottak ekkor egy 1000 éves iskolába járnak, mert Isten belevonja őket az ítélkezés második szakaszába, amit úgy képzelhetünk el, hogy a megváltás terve körül folyó egész nagy küzdelmet kiértékelik. Isten szemével megtanulják látni. És ugyan ez az ítélet második szakasza, azok fölött folyik, ahogy Péter mondja, akik nem engedelmeskedtek a Krisztus evangéliumának, mert a többiek sorsa már eldőlt, ugye, az övéké is abban az értelemben, hogy már nem nyerhetnek örök életet, de biztos, hogy ezzel szorosan összefonódik a megváltottak élete is, hiszen itt a Földön együtt élünk, és úgy tudom elképzelni, hogy itt fogják megérteni a saját életük titkait is. Ezt alátámasztja az, amit Pál a Korintusi első levél 3. fejezetében ír. Azt írja, hogy ha valaki a kőszikla alapra Krisztusra értékes dolgokat épít, az jutalmát veszi. De olyan is lesz, hogy valaki megmenekül, mint a tűzből kikapott üszög, de a munkája elvész. Én azt hiszem, itt fogunk mindannyian szembesülni azzal, hogy az Isten hányszor mentett meg, méltatlanul mennyi jót cselekedett velünk, hányszor utánunk nyúlt. És itt fogjuk látni azt, hogy mi minden jobban lehetett volna az életünkben. De az Isten ennek ellenére kegyelmes volt, ennek ellenére az őszinte indítékainkat nézte. És itt történik még egy csodálatos dolog, minden jó cselekedetnek a további gyümölcs termését mindenki fogja látni. Olvastam egy könyvben egy nagyon szép szemléltetést ezzel kapcsolatban, és biztos, hogy ez az a jutalom, amiről a Biblia úgy beszél, mint a megváltottak jutalmáról. Mert ott nem rangokat fognak osztogatni, vagy tárgyi jutalmakat, hanem ez a nagyon szép leírás úgy hangzott, hogy az a szegény özvegyasszony, aki Jézus földi életében ott a templom persejbe csak 2 fillért tett, és akiről Jézus azt mondta, hogy többet tett, mint a gazdagok a nagy adományaikkal, mert a szegénységében mindenét odaadta. Az ő története megörökítetett az evangéliumokban, és ez a szép leírás így folytatta. Ez a szegény özvegyasszony ott az Isten országában látni fogja, hogy az ő 2 fillérje évszázadokon, évszázadokon át mit eredményezett. Megindított embereket, ebből misszióállomások, kórházak épültek, mert az ő 2 filléres adománya embereket indított önzetlen segítségnyújtásra, az evangélium műve szükségleteire, a szegények szükségleteire, amikor emberek nem is csak a fölöslegükből adtak, hanem örömmel adtak ezekre a célokra. Tehát tényleg így érthetjük meg, amit Dániel könyvében olvasunk, azt írja, akkor az értelmesek, akik sokakat az igazságra visznek, fénylenek, mint az égnek fényessége örökkön örökké. Mindenki meglátja minden kis apró mozzanatnyi jónak a további gyümölcstermését, a hasznát, az eredményét a továbbiakban, amit ezen a földön végzett. Tehát ez egy hatalmas tanulságnak képzelhetjük el. Jelenések könyve 15. fejezetének a 3.-4. versében olvassuk, hogy a megváltottak, akik részt vesznek ebben az ítélettételben, nem úgy, hogy ők szabnak ki valakire valamit is, valami büntetést, vagy ehhez hasonlót, hanem hogy az Isten belevonja az ítéletei indoklásába, értelmezi neki a földön folyt dolgokat. Azt olvassuk, hogy így fognak felkiáltani önkéntelenül. Nagyok és csodálatosak a dolgaid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te utaidó szentek királya. Ki ne félne téged, és ki ne dicsőíteni a te nevedet. És ekkor következik be az, amit Pál apostol a Korintusi első levél 13. fejezetében így mond, hogy akkor már felváltja a gyermek ismeretét, a felnőtt ismerete. Akkor már nem rész szerint fogjuk látni az Isten dolgait. Nem olyan keveset, amennyit itt föl tudunk fogni, hanem napnál világosabban látják azt, hogy Isten útjai igazak és igazságosak. És csodálatosak az ő útjai, ahogyan a megváltás művét győzelemre vitte. És mi történik az ezer esztendő végén? Ugye gondoljuk el, hogy különben, hogy milyen nagy különbség van, ismeretbeli különbség azok között, akik az emberi történelmi évezredei során az üdvözülők közé kerültek. Én azt hiszem, hogy itt egy igazi emberi közösségé fornak össze. Fölnőnek egymáshoz, fölnőnek az Isten ismeretéhez, az Isten gondolatainak a megértéséhez. És ezután az 1000 év végén, így olvassuk félreérthetetlenül a Bibliában, hogy Krisztus a megváltottakkal együtt visszajön a földre. ez a része a bibliai kijelentésnek nagyon-nagyon kevéssé ismert. Hadd olvassam Jelenések könyve 21. fejezetében a második verset. És én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől szállt alá mennyből, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Ugye itt nem városfalakról van szó, hanem a megváltottak vannak benne, ezért mondja, hogy mint a bárány felesége, és azt mondja, ez az új Jeruzsálem, ez a mennyei főváros, Istentől száll alá a mennyből. Ugyancsak még előzőleg a 20. fejezetben is olvasunk arról, hogy alá száll a mennyből a mennyei Jeruzsálem a megváltottakkal együtt. Ekkor van egy szomorú, rövid intermezzó, az, hogy megtörténik a második feltámadás, megtörténik az ítélethirdetés, a második feltámadásban feltámadottak között, és bekövetkezik az ő megítélésük úgy, ahogy az írás mondja, hogy olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. Tehát az élet jogának az örök elvesztése következik be részükre. Ezt úgy mondja az Ószövetségben a 37. Zsoltár, hogy helyük sem találtatik többé. Nézem a gonoszt, és nincsen ott, nem található. Más helyen azt mondja, az írás semmivé lesznek. És utána következik a föld újjáteremtése. Hadd olvassuk Jelenések könyve 21. fejezetéből az első verset. Ezután láttam új jeget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. Nagyon érdekes ez a megfogalmazás, ugye? Azzal érzékeltető, hogy ez egy egészen új föld, azt mondja, ezek nem úgy lesz, mint most, hogy az óceánok ugye a nagyobbik részét borítják a föld felszínnek. Ezt gondolom, szép vizek azért lesznek, mert azok gyönyörűek, de minden esetre azt mondja, így, mint most nincs. Az elsőig az első föld elmúlt. Ez egy teljesen újjáteremtett, helyreállított föld, nyilván úgy, mint amilyen volt a bűneset előtt, amilyen kezdetben volt, amikor Isten mindent igen jónak teremtett, mert a megváltás művének ez az egész alapeszméje, hogy helyreállítás, a bűn minden rontásának az eltüntetése, visszaállítás az eredeti állapotba, ahogyan Isten igen jónak megteremtette. Nézzük meg az 5. versben, János apostol hallotta látomásában, és mondta az, aki a királyi széken ül, ímé mindent újjáteszek, ímé mindent újjáteszek. És érdekes, hogy itt is van utána egy nyomaték, és mondta nékem, írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Hányszor van itt érdekes, mikor az új földről van szó, meg báránymennyegzői vacsorájáról, mindig oda teszi mellé, írd meg, mondd meg, ez nem mese, ezek a beszédek hívek és igazak. Megbízhatóak, és ez valósággá lesz. Azon is nagyon elgondolkoztam, hogy mivel a megváltottak Krisztussal együtt előbb a földre jönnek, úgy tűnik, hogy most szemlélői lesznek a föld újjáteremtésének. Mennyi vita van az emberek között, hogy volt a teremtés, hogy volt az a kezdet. Az első teremtésnek nem voltunk, nem lehettünk tanúi, és ma sincsen semmilyen eszköz, hogy pontosan rekonstruáljuk, hogy történt a világ teremtése. És a Biblia nem is nyilatkoztatja ki nekünk az alkotás, a teremtés titkai, csak azt állítja, hogy az Isten a semmiből, a puszta szavával, az akaratával mindent teremteni tud és létrehozni. De ennek az újjáteremtésnek a megváltottak e szerint szemtanúi lesznek. Ott lesznek Krisztussal együtt, amikor mindent újjátesz, amikor új eget és új földet teremt. És most az a kérdésünk, hogy mi lesz ezen az újjáteremtett földön. Először is azt mondjuk ki, hogy ez lesz a megváltottak végső otthona. Ha 100 keresztényt megkérdeznénk, hogy hol van az üdvösség hazája, abból valószínű 99 azt mondaná, hogy a mennyben. Az is lehet, hogy éppen úgy fognánk, hogy mind a 100. Annyira nincs az emberi köztudatban, hogy a Biblia arról beszél, hogy Isten helyreállítja ezt a földet eredeti állapotába, és a megváltottak csak 1000 évig vannak a mennyben, és amiután Isten ezt újjáteremti, ez a föld lesz a megváltottak végső otthona. de milyen világosan beszél erről a Biblia. Emlékezzünk csak a hegyi beszéd egyik boldog mondására. Mit mondott Jézus? Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Ezt a földet. Aztán Máté evangélium a 25. fejezetében, a 34. versben azt olvassuk, hogy majd akiket Krisztus jobb keze felől állít a végső ítéletben, mit fog nekik mondani? Gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. És Jézus honnét idézte azt a mondást, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet? Sokan azt hiszik, hogy ő fogalmazta meg. 37. Zsoltárból idézte. És a 37. Zsoltár azt írja, az igazak öröklik a földet, gyönyörködnek nagy békességben, és mindvégig rajta lakoznak. Egyébként én ahányszor idézem ezt a mondást, nem tudom megállni, hogy nem utassak rá, hogy milyen szép ez. Ugye itt a földön a szelidek azok eléggé háttérbe vannak szorítva. Jézus pedig azt mondja, hogy nem az erőszakosoké lesz ez az újjáteremtett föld, hanem a szelidek fogják örökölni, akik nem fogják még egyszer tönkretenni, hanem az isteni szeretet törvény szerint bánnak vele. Aztán megkérdezem azt is, hogy mit jelent az, hogy öröklik. Ha valaki örököl valamit, annak átadják, igaz? Átadják az örökséget. És akkor nézzük meg, hogy itt is a helyreállítás eszméje van, mert amikor Isten megteremtette először a földet, azt olvassuk a Bibliában, hogy azt mondta az embernek, uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain. A 8. Zsoltár azt mondja, hogy Isten az mindent az ember lábai alá vetett, rábízta a földet. De az ember a bűn lázadásához csatlakozott, szépen átjátszotta ezt, ugye, a bűn szerzője kezébe, de az újjáteremtett földön Isten miután helyrehozta a tönkrement, elpusztult földet, megint az eredeti terv érvényesül, odaadja a megváltott embereknek, és azt mondja, tiétek, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Nem csodálatos gondolat ez, hogy újraindul az emberi történelem? De most már olyan emberekkel, akiknek elméjükbe és szívükbe van írva az Isten szeretet törvénye, olyan emberekkel, akik igazi közösséget tudnak alkotni egymással, akik tökéletes harmóniában vannak Istennel és a mennyel, és mintha most kezdődnék minden előről, az Isten eredeti szép és jó tervei most kezdenek kibontakozni ezen a földön. De hadd említsem meg, hogy azért a köztudatban nagyon téves elképzelések vannak erről a bizonyos üdvösségről, vagy erről az Isten országáról. Hadd olvassak fel egy idézetet, ezt egy francia protestáns szerző írta, de szerintem nagyon szellemesen és nagyon találóan foglalta össze, hogy milyen népies elképzeléssel találkozunk a köztudatban. Ezt írja. Végtelen mélységekig fokozatosan megvilágosodó folyékony kékség. Egy hatalmas kör, valamiféle örvény emberi fejekkel borítva. Áhítatos arcok egy-egy pár szárny hátterén. Ugyanaz a tekintet, ugyanaz a mosoly, ugyanaz az extázistól félig nyitott száj. Áttetsző mélység, angyalfejek tömege, elíziumi mezők, templomi kórusülések, és mindig csak ugyanaz a monoton örökké valóság, mindig csak a teljes magány, magába zárkózás, mindig csak a mérhetetlen unalom. Igaz, hogy sok ember így képzeli el, és sok emberben van egy ijegység, hogy hát valami nagyon monoton egyhangúság lehet, és valami nagy unalom ott, és valószínű örökké himnuszokat énekelnek, vagy valami ilyesmi. Hát ezeket az elképzeléseket felejtsük el, ezek tényleg teljesen tévesek. Szeretnék egy rövid kis epigrammát felolvasni Nemes Nagy Ágnestől is, aki nagyon szellemesen a következőket írta, mert némelyek megijednek, hát ha ott nem lesz rossz, ha ott minden szép lesz, minden jó lesz, nem lesz unalmas. Na, ezt írta Nemes Nagy Ágnes. Hogy a csak jó, ugye egy kötőjellel egybeírta a csak jó, hogy a csak jó se hal, se hús. Én nem vagyok Manicheus. Az örök üdvösséget én nem unnám. Nos, tehát ebben a kis rövid epigrammában ugye arra utal, hogy én nem vagyok Manicheus, mert ez a iráni eredetű késő római birodalomban ismert misztériumvallás, a manicheizmus, azok mondták azt, hogy a jónak és a rossznak egyaránt van istensége, és hogy a fény az csak az árnyék hátterén fény, és örökké együtt van a jó és a rossz, mint a párhuzamos sínypár. És erre mondta azt Nemes Nagy Ágnes, én nem gondolom azt, hogy a csak jó az olyan íztelen valami, mint valamire azt mondjuk, hogy ez se hú, se hal. Azt mondja, én nem vagyok manicheus, hogy én sajnálnám, hogy nincs a rossz. Azt mondja, az örök üdvösséget én nem unnám. Nos, még szeretnék még egy részletet olvasni, ezt is egy francia szerzőtől idézem, ez is egy nagyon jó összefoglalásnak tartom, ezt írja. Gyerekes dolog azt hinni, hogy a világmindenség annyira hatalmas és bonyolult mechanizmusának a mozgása hirtelen megáll, hogy az isteni tervezés az üdvösség célbaérkezésének pillanatában kimerül, és ezért minden tevékenység azonnal megszűnik, az értelemmel felruházott teremtményeknek pedig nem maradna más az egész örökké valóságra, mint földi munkájuk emléke, és az a dicshimnusz, amivel időnként megtörik a teljes nyugalom mozdulatlanságát. Az örök nyugalom nem apatikus közönyösség, az imádó hódolat nem tétlen tunyaság. És most jön a legtalálóbb rész. Vegyétek el a munkától a fáradtságot, és hagyjátok meg a hasznosságát. Vegyétek el a tanulástól a nehézségeit, és hagyjátok meg a gyümölcseit. Vegyétek el az erénytől a vele járó szenvedést, és hagyjátok meg felbecsülhetetlen értékét. Vegyétek el a szeretettől a földön győzelmesen kiállt megpróbáltatásait, amelyek a mennyben épp annyira szükségtelenek lesznek, mint amennyire lehetetlenek. És vegyétek el főképpen és mindenek előtt a bűnt, a belső rosszat, meg hogy kívül se létezzék többé semmi rossz. Ha ezt mind megtesszük gondolatban, akkor fogalmat alkothatunk róla, hogy milyen változások következnek majd be az emberi természet változása szoruló részénél, míg egyéb sajátosságai megmaradnak. Megerősödve és megszentelve velünk jönnek abba a létbe, amely kétségtelenül nagyon különbözik attól az élettől, amelyet itt lent megismertünk, de mégsem annyira, hogy ne tudnánk valamiképpen elképzelni. Olyan lét lesz ez, ahol a szeretet, a mindennemű tisztátalanságtól és küzdelemtől mentes szeretet, a tudomány, a nehézségektől és tévedésektől mentes tudomány és a munka, a veríték és csömör nélküli munka képezik majd életünk tartalmát. És hadd olvassam, amit a Jelenések könyve 21. fejezetének a 4. verse ír erről, és Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. De hogy munka lesz, ugye például Jézus ilyet mondott, hogy akik üdvözülnek, majd azokhoz Isten így szól, jól van jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Tehát megbizatás, fejlődés van Isten országában is. És az emberi kapcsolatok minden bizonnyal tökéletesek lesznek. Megismerik egymást a megváltottak. A Biblia azt írja, hogy nem olyan értelmű házasság, mint a földön, nincs ugyan Isten országában, de mégis valami tökéletes közösségben élnek együtt, és nem arról van szó, hogy idegenek lesznek egymásnak, mert azt írja, hogy a házastársak örökös társak lesznek az Isten országában. Tehát azt is mondja, hogy a szeretet soha el nem fogy. Minden szeretet kapcsolat megmarad és tovább él az Isten országában. És miután mindezt elmondtunk, még egy verset hadd olvassak el, a Jelenések könyve 21. fejezetének a 3. versét. Így mondja, és hallék nagy szózatot, amely ezt mondja az égből. Imé Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga Isten lesz velük, az ő Istenük. Ugye régies nyelven így mondja, hogy Isten sátora az emberekkel lesz, és velük lakozik. Íme Isten és ember együtt lakozása. És még hadd olvassak a 22. fejezetből is, tehát a legutolsó lapról. Így olvassuk a 22. fejezet 3. és 4. versében. Ezt mondja a megváltottakról, és semmi elátkozott nem lesz többé, lám ez is mutatja, hogy nincs egy örökké való szenvedés vagy pokol, ezt mondja, semmi elátkozott nem lesz többé, és Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, vagyis az atyának és a fiúnak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki. Következő vers, és látják az ő arcát, és neve homlokukon lesz. Nos, tehát itt nem csak színről színre látják mind az atyát, mind a fiút, hanem Isten örökre együtt lakozik velük. Megint csak egy nagyon szép gondolatot szeretnék idézni. Annyira találó ez a néhány sor szintén, így olvasom. Ez is egy francia szerzőtől való. A mi földünk, amely egykor a paradicsomot hordozta, ahol Isten még közvetlenül érintkezett az emberrel, és amely Jézus Krisztus keresztjét hordozta, hordozza majd az új Jeruzsálemet is, amely a mennyből száll alá. Emlékezzünk rá, hogy a Biblia elején azt olvassuk, hogy a bűneset előtt még ilyen volt, hogy Isten hűvös alkonyatkor meglátogatja az embert. De hát szemtől szembe közösség volt Isten és ember között, és ez is helyreáll. Azt mondja, látják az ő arcát, és neve homlokuk lesz, homlokukon lesz, és Isten együtt lakozik velük. És én azzal fejezném be a mai alkalmunkat, hogy idéznék két bibliai igét, amelyek talán a legsokat mondóbbak az örök életet, vagy az újjáteremtett földet illetően. Az egyik ige az Ézsaiás könyve 65. fejezetének a 17. verse, és ott azt olvassuk erről az újjáteremtett földről, hogy Isten így szól, imé mindent újjáteszek, a régiek elmúltak, és ingyen sem említetnek, észbe sem jutnak. Ezt azért tartom nagyon érdekesnek, mert mikor nem emlékszik valami az ember a múltbeli dolgokra? Ugye nem azt mondja, hogy nem tudnának emlékezni, mert azt mondja, észbe se jutnak. Ézsaiás 65:17. Tehát ebből kiderül az, hogy emlékezhetnének, mert csak nem jut észbe. De mikor nem jut észbe múltbeli dolg? Úgy van, hogyha nem hiányzik semmi, nosztalgiára nincs ok, tehát nem úgy van, hogy valami hiányzik, és még egy kell hozzá, hogy semmi tüske nem bánt a múltból. Minden elrendezett, megnyugtatóan megoldott, lezárt. Nincs, ami nyugtalanítson vagy bántson a múltból, de olyan sincs, hogy valami hiányzik a múltból, hanem valami annál sokkal jobbat és tökéletesebbet élveznek. És ezért azt mondja, a régiek már észbe sem jutnak, és ingyen sem említetnek. A másik igét pedig Péter második levele, 3. fejezetének a 13. versét idézem, tehát Péter második level, 3. fejezet, 13. vers, amely így hangzik, de mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Gondolom, mindenki hallotta ezt a mondást, hogy nincs igazság a földön. Ez igaz is. De erre fölhangzik ez a gyönyörű, bátorító és vigasztaló ige, de mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. És én azt hiszem, ha végig gondoljuk, ez lehet az egyes emberi életnek és az emberi történelemnek az egyetlen értelmes végcélja. Mert ha azt mondanánk, hogy csak egy materialista szemléletnek van igazsága, élünk, meghalunk, visszamegyünk az anyaföldbe, lehet, hogy egyszer a föld is egy lakatlan bolygóvá megy vissza, és kész. Vagy azt mondanánk, hogy egy örökös reinkarnáció van, és mindig újra születik, mindig termeli az ember újra a karmáját, és mindig újra termelődik, ugye a cselekedeteivel mindig elindítja újra, hogy újra szülessen. Vagy azt mondanánk, hogy külön válik az emberből a lélek, és az valami furcsa lélek, és más állapotban valahol kering, vagy ilyesmi. Egyik sem olyan tökéletes, mint ez a reménység, hogy a személyiség azonosságával újjáteremtett testben, egy újjáteremtett földön, ahol igazság lakozik, Istennel együtt lakozva. A Biblia ezt a reménységet az egyéni életnek és az emberi történelemnek, ezt a végcélját vázolja elénk. Hát itt fejezzük be, és ahogyan máskor is szabad bárkinek kérdést feltenni.